Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Huszonkét óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Átvették megbízó levelüket hétfőn a júniusi európai parlamenti választáson mandátumot szerzett képviselők. A megbízó leveleket Sasvári Róbert, a Nemzeti Választási Bizottság elnöke, és Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke adta át a képviselőknek az Országgyűlés Barankovics István irodaházában. Sasvári Róbert köszöntőjében felidézte: Súlyog Tamás köztársasági elnök március 12-én tűzte ki az Európai Parlament tagjainak választását június 9-ére, a lebonyolításban pedig több ezer ember dolgozott. Hozzátette: igen magas, csak nem 60%-os részvétel mellett zajlott a választás. Közel 4,6 millió választópolgár adta le szavazatát. Mint mondta, a Nemzeti Választási Bizottság június 14-én állapította meg az EP választás eredményét, amely június 19-én emelkedett jogerőre, és ezt követően 5 munkanap áll rendelkezésre a megbízó levelek átadására. Felhívta a figyelmet arra: 2024. július 1-től december 31-ig Magyarország tölti be az Európai Unió tanácsának soros elnökségét. Hozzátette: ilyenkor az elnökséget adó ország az uniós ügyeket illetően, de szélesebb értelemben is az európai figyelem középpontjába kerül. Közölte: a magyar elnökség 2024-ben éppen az uniós intézményi ciklusváltás idejére esik. Az Európai Uniónak mindenek előtt Európa békéjét és biztonságát kell szavatolnia. Egykor az alapító atyák is ezzel a céllal hozták létre az európai államok közösségét, és ma is ezt várják az európai emberek, hangsúlyozta az európai ügyekért felelős miniszter a közösségi oldalán. Bóka János a videóban azt mondta: a 2024-es magyar elnökségre válságos időkben kerül sor. A miniszter a kihívások között említette a szomszédságunkban dúló háborút, a hanyatló európai versenyképességet, az EU kereskedelmi kapcsolataiban erősödő feszültségeket, a migrációs válságot, a forrongó európai agráriumot, valamint a demográfiai kihívásokat is. Új európai versenyképességi paktumra van szükség, új megközelítésre a migrációval kapcsolatban, erősebb európai biztonsági és védelmi politikára és azonnali intézkedésekre, hogy ismét az európai emberek, az európai gazdák álljanak a közös agrárpolitika középpontjában, jelentette ki Bóka János. Rögzítette: a magyar elnökség ezekért a célokért fog dolgozni. A nyári szezonban több mint kétszer annyi rendőr teljesít szolgálatot a Balatonnál, mint évközben, közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára Tihanyban. Rétvári Bence hangsúlyozta: a kormánynak kiemelten fontos, hogy minden turista biztonságban érezze magát a Balatonnál és minden más kiemelt turisztikai területen. Ezért a Balatonnál nyáron nagyobb a rendőri jelenlét, a bűncselekmények megelőzése, a közlekedés biztonságának fenntartása és az emberek védelme érdekében, tette hozzá. Közölte: 100 000 lakosra vetítve Ausztriában 2-szer, Németországban 2,5-szer annyi bűncselekmény történik, mint Magyarországon. Ez azt mutatja, hogy sokkal nagyobb biztonságban van egy külföldi turista is, ha Magyarországra érkezik nyaralni, mutatott rá az államtitkár. Noha az ukrajnai háború lezárását célzó svájci békekonferencia diplomáciai utakat nyitott, az, hogy Vlagyimir Putyin Észak-Korea mellett mindenhová elutazik, ahonnan fegyvert kaphat, egyértelműen azt mutatja, hogy az orosz elnök hosszú háborúra készül, jelentette ki az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője Luxemburgban. Josep Borrell a tagországok külügyminiszterei tömörítő tanácsülését megelőzően hangsúlyozta: az ukrajnai konfliktus lezárását célzó diplomáciai törekvéseknek folytatódniuk kell, ugyanakkor növelni szükséges az Ukrajnának nyújtott uniós támogatást is. Végül az időjárásról: Az ország északkeleti kétharmadán nagyrészt derült idő várható, míg délnyugaton közepesen, illetve erősen felhős időszakok is lehetnek. Arrafelé hajnaltól már zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. Az északi-északkeleti szél veszít erejéből, de még több helyen, főként az Alföldön, lehetnek élénk széllökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 14 és 19 fok között várható. Ennél hidegebb az északi középhegység hidegre hajlamos, szélvédett helyein lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 27 és 33 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Reklám.
Agria nyári játékok.
Abba Tribut Show az Egri Bárban július 5-én 21 órai kezdettel.
Jegyek válthatók a Liceum előtti pavilonban vagy online a jegy.hu-n.
A 44. Kaláka Fesztivál Egerben június 27-e csütörtöktől június 30 vasárnapig. Elsősorban az Érsekkertben itt lesznek a koncertek, de helyszínünk lesz a Gárdonyi Géza Színház, a Fájdalmas Anya Plébánia Templom, az Uránia Mozi, mert hogy van egy film a Kaláka Együttesről, amit most fogunk bemutatni. Koncertek felnőtteknek, gyerekeknek, hagyományaink szerint vannak ingyenes programok. Valószínűleg mindenki tudja, hogy hol van az Érsekkert, ahol vannak a koncertek, ott lesz még az Ökokaláka kulturális és ilyen mindenféle foglalkoztató programok sora is. A fellépők között meg néhányat, Ferenci György és az Elsőpesti Rackák, a Jazz Boys együttes, a Muzsikás, a Kaláka természetesen, és a Kerekes Band, ha már Egerben vagyunk. Mindenkit várunk szeretettel. 27-től 30-áig jegyek kaphatók a kalakafesztivál.hu honlapon vagy a Turinform irodában.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea. 2024. június 24-e hétfő van. Adásunk tartalma. A templomban található jelképekről Kormos Csaba gesztei plébánossal beszélgetünk. Bemutatták Egerben a Szépasszonyvölgy szabadtéri színpadának új logóját, weboldalát és minden idők legnagyobb szabású programját. Játszóteret és pihenőparkot alakítottak ki Egerben a Rózsa Károly utca végén. Elkészült Egerben a Maklári Homok utca kereszteződésében kialakított új gyalogátkelőhely. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk!
Mm.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió stúdiójában Kormos Csaba gesztei plébános atyát. Folytatjuk a megkezdett sorozatunkat, amelyben a jelképekről, egyházi jelképekről, szimbólumokról beszélgetünk. Az előző adásban a templomon kívül látható szimbólumokról beszélgettünk. Ilyen volt például a halszimbólum, vagy beszélgettünk arról is, hogy a autóban érdemes-e elhelyezni egy például egy rózsafüzért, vagy hol érdemes elhelyezni, nem feltétlenül a visszapillantó tükörre, vagy a sebességváltóra akasztva, de akár a kesztyűtartóba betehetünk egy kis szentírást, illetve egy rózsafüzért is. Most pedig, hogyha belépünk a templomba, akár hívőként, akár nem hívőként, mik azok a szimbólumok, amik nem biztos, hogy egyértelműek, és érdemes odafigyelni, és érdemes elgondolkodni, hogy mit üzennek számunkra, mire hívják fel a figyelmet?
Az egyház művészetnek a fontosságáról érdemes rögtön szót ejtenünk e kérdés kapcsán, hogy mik azok a szimbólumok, mik azok a valóságok, amikre érdemes felfigyelni, mert hát nekünk, akik a hitben azért úgy járatosabbak vagyunk, de pontosan van egy olyan feladat, hát sokszor halljuk azt, hogy misszió, evangelizáció, és sokszor talán megijedünk, hogy hát akkor milyen nagy feladatokat kell véghez vinnünk, meg hogy nem vagyunk ez elég elegek, meg stb. És közben meg egyébként ott van sokszor az orrunk előtt az, hogy bemegyünk esetleg szomszédunkkal, rokonunkkal, ismerősünkkel, vagy ott van ő is egy-egy, például egy gyászszentmisén. Ugye? Nem hívő, vagy sajnos hitét nem gyakorló, de mondjuk azt, hogy nem hívő, és látni azt, én sokszor tapasztalom én is papként, hogy nézegetik a templomot, és úgy nézik a templomot, tehát a templomok azért nagyon szép épületek. És különösen azt lehet mondani, hogy tehát nem Isten háza és a mennyország kapuja egy-egy templom, előcsarnoka, tehát szokták mondani egy-egy szép templom, mint a mennyben éreztem volna magam. És ez olyan, hogy az ember szívét úgy megdobogtatja, és azért megnézik a festménye, a főoltárt, az oltárt, a festményeket, tehát a különböző művészeti alkotásokat, és éppen ezért az egyház művészet, nem hiába például, amikor különböző missziók, evangelizációk a hit terjesztésének az alkalmai vannak, vagy a Jézus Krisztusról való tanúságtételnek az eseményei, mint ilyen volt ugye 2 évvel ezelőtt az eukarisztikus kongresszus. És hát a bíboros úr, meg az egész szervező gárda az egyház művészeti kiállításokra is hangsúlyt helyezett. Tehát olyan csodálatos az, hogy mi a katolikus egyházhoz tartozhatunk, ez az én többszöri megállapításom, hogy hálát adok a Jóistennek, hogy meghívott ebbe az életbe, és hogy a keresztség szentsége által a katolikus anyaszent egyház tagja lehettem, itt vagyok, itt lettem Isten gyermeke, itt részesültem aztán a Szent Eukarisztiában, majd a bérmálásban, ugye gyermekként, tehát a beavató szentségekben itt élek, ez a családom, nekünk ez a családunk, ezt így kellene mindnyájunknak felfogni, és egyébként persze az embertársaink is családtagjaink, mert az emberi család tagjai, és akkor megragadni minden alkalmat, amivel közelebb tudom vezetni az embertársamat az Istenhez, Krisztushoz, és az egyházhoz. Figyeljük a koncentrikus köröket, Isten, egy mélyebb valóság, Krisztus, és ha Krisztusról beszélünk, akkor az egyházról is beszélünk, mert az egyház az maga Krisztus teste, amelynek ő a feje. Tehát az egyház művészetnek nagyon nagy szerepe van, mert hiszen mi a rendeltetése? A keresztény művészet magva tárgya minden olyan művészeti alkotás, mely az egyház hivatalos és nyilvános kultuszát, tehát a liturgiát, az Isten tiszteletet, az Isten dicsőítést, általában a szentmiséket, de a szentségek ünneplését is. Tehát az egyház művészet pontosan ide tartozik, ugye a templom épülete berendezése, a liturgikus felszerelések, liturgikus ruhák, állítatosságok, állítatott segítő művészeti darabjai, mindazok a műalkotások, melyeket a hívők az egyháznak adományoztak, vagy liturgikus használatból birtokba vettek. Az egyházművészet alkotásai Isten és a szentek szolgálatára vannak rendelve, ezért felajánlani csak értékes, a liturgia rendeltetéséhez méltó műveket lehet, és felajánlásuk visszavonhatatlan. Így van, tehát nagyon fontos, és vannak érdekesen gondolkodó emberek, mert furcsa világot élünk, mert találkoztam olyannal most, tehát, vagy meghallottam olyanról, inkább így mondom, hogy valaki ajándékozott, és aztán évek múltán gondolt egyet, és hát visszavitte az ajándékot, amit a templomnak vitt. Tehát most, hát én vagy odaadok a Jóistennek valamit, vagy az egyháznak, vagy nem adok oda. Tehát szóval ez milyen lelki zűrzavar is, nem is személyeskedem, de hát ez több helyen és többször is előfordult. Építőművészet, festészet, iparművészet, képzőművészet, köbművészet, monumentális művészet, nagyon-nagyon sok minden van, és sok korszaka van az egyházművészetnek. Nagyon gyakorlatiasan bemegyünk a templomba, ott van az úgynevezett ikonográfia vagy ikonológia. Mit jelent ez? Tehát az, hogy az a különböző ábrázolási módok, és ez az egyházművészethez természetesen kapcsolódik, mert amikor például mi hát egy-egy beszélgetésre készülünk, mind a ketten kölcsönösen, és hát magam is, hogy készülök, akkor már régóta megfigyeltem, hogy ott egy hitigassággal, vagy a hitünk egy fontos valóságával kapcsolatban ott van annak a leírása, hogy az mit jelent, és ott van az is második, harmadik vagy negyedik pontként, hogy ikonográfiája. Tehát az ábrázolási módjai. Nagyon fontos. Nagyon fontos, és már annál is inkább erről beszéltünk, hogy a Biblia pauperum, ugye a szegények bibliája, tehát nagyon sok templomban az Ó és Új Szövetségi Bibliát úgy ismerték meg a szegény, írni, olvasni nem tudó emberek a középkorban, hogy a csodálatos művészek, mert csodálatosak voltak, azokat felfestették. Mondjuk a teremtéstől kezdve a bűnbeesésen át, pátriárkák, Mózes, az Ószövetség nagy eseményei, aztán az Úr Jézus Krisztus születése, ugye karácsony, na most feltámadása, húsvét, a legnagyobb keresztény ünnep. Hát kérem, hát ez az ikonográfia, vagy ikonológia is, tehát az ábrázolási mód. Olyan csodálatosak a templomok, mondjuk Magyarországon, azért a vidék Magyarországán a római katolikus templomoknak 70-80%-a, nem téved, nem lesz ez tévedés, körülbelül 70-80%-a barokk, a barokk korból származó. Ez természetesen nem jelenti, hogy azt, hogy ne lett volna erőzménye, általában volt, hiszen az Árpád korban is, meg ott van, hogy a Árpád kori ebben is, ebben a tizedjegyzékben, tehát mondjuk egy példát. Tarna Szent Mária. Lehet, hogy lesznek majd olyan emberek, akik azt mondják, hogy kérem, hát ez egy nagyon nagy tévedés, de én ezt nagyon-nagyon sokszor utána olvastam, meg utána kérdeztem annak, én jártam ott abban a templomban, meg szolgáltam is nem messze Pétervásárán, Erdőkövesden, hogy nemhogy Magyarország legrégibb temploma, hanem a legrégibb épülete. És ez szakkönyvekben is, és igyekeztem, volt, amikor előadást tartottam ezzel kapcsolatban, vagy hát akár Tarna Szent Máriát is érintettem, de ezzel kapcsolatban, amiről most is beszélek, és akkor hát nem akartam olyat mondani, ami nem felel meg a valóságnak, senki nem cáfolta meg, mert előre ezeket megkérdeztem. Na most például ez milyen óriási jelentőségű dolog, hogy azért, tehát amit mondtam, hogy az is fontos tény, hogy 70-80%-ban a barokk korból származók a templomaink, de gyönyörű román stílusú templomaink is vannak, árpádkori templomok, ez a 11., 12., 13. század, aztán 14., 15. század gyönyörű, szép, gótikus templomok. Hát nem azok nem olyan hatalmas számban, de például ami az egri főegyház megyénkben is, hát büszkeségünk lehet, mert a rangot jelenti, tehát ugye a székesegyház csak egy van, és az egri bazilika. Ugyanakkor Sárospatokon is bazilika van, mert bazilika rangú a templom, sok minden miatt, sok szempontnak, kritériumnak meg kell felelni, és gyönyörű, 1492-es építésű, gótikus stílusú templom. Persze, az idők folyamán aztán a különböző korokból, tehát a barokkból, a klasszicizmusból, sok mindenből, hát bekerülnek a templomokba, nyilvánvaló. Na de, aztán, hát van, ami 19. században épül, szecesszió stílusú, vagy neoromán, neogót, vagy a 20. században, vagy például, ami nagyon ritkaság, és erre is hagy mondjak példát, mert ékessége a romantikus építészetnek az úgy a 17., 18., 18. század a romantika, aminek a palócok kicsit tréfásan így jegyzi meg a szakirodalom is, hogy Péterkei székesegyháza, tehát a pétervásárai római katolikus templom. És akkor vannak olyanok, azt mondtuk, hogy a templomba belépve, hogy például, ha most az épületeket említettem, de hogyha látjuk a papon lévő, tehát először is a miseruhát. Mise ruhán szokták mondjuk egy gyerek nyelvén, hogy pap bácsi, hát ott van az, hogy PX. Hát az mit jelent? Hogy az, figyeljetek csak, azok görög betűk, és az a magyarul tökéletes, nagyon szépen láttad meg, hogy ez egy P meg egy X. Csak hogy az a P, az nem az egy görög betű, az azt jelenti, hogy ki betű, és az X az pedig a ró. És akkor ez Krisztus úrunknak, a Krisztus névnek az első két betűje. Tehát amikor te látod a pap miseruháján ezt a két betűt, akkor azt jelenti, hogy a pap magát Krisztust ölti föl. Krisztus személyében van jelen. Krisztusnak, a főpapnak. Ez nagyon fontos. Ez egy alapvető különbség, mert ugye mindnyájan, akik meg vagyunk keresztelve, Krisztus papi, profétai királyi tisztét gyakoroljuk, de akkor a fölszentelt papság miben különbözik a világiaktól? Abban, hogy tehát a vezetés, a pásztori királyi szolgálat, tehát a kaput, a fej, Krisztusnak a főnek a képviseletében járnak el, tehát nem csak, hogy több a felszentelt vagy szolgálati papságnak a lényege, mint az egyetemes papsági, hanem egészen más. De hát ugye egy papnak ugye hármas vezetőnek kell lenni, vagy egy püspöknek, aztán a papnak, így a helyes, aztán a kegyelmek, tehát a megszentelés, és az ige hirdetés. Ez a hármas feladat. Na most, említettem, ez a ki és a ró, Krisztus. Ott van kérem szépen a IHS, ugyancsak. Mit jelent ez? Görögnek, meg a latinnak ezeknél a szimbólumoknál nagy jelentőségben. Mert vagy görög betűkből ered, vagy latin betűkből, tehát ezek a különböző jelképek. Na most itt az IHS-nél a latinról van szó, Jézus hominum salvator, ez egy ilyen népies fordítása, Jézus az emberek megváltója, ugyanakkor nagyon helyes, de az eredeti, az meg, mégis az görög, az pedig az, hogy azt jelenti, hogy tehát a Jézusnak az első három betűje az a jota, az éta és a szigma. Tehát egyszerűen, ugye ISOS, görögül, és akkor az I betű, hogy így mondjam, az E, és az S, most a magyar megfelelőket mondom. Így. Ez az első három betű görögül. Na most van olyan aztán, hogy Nika, tehát, hogy győz, vagy győz, imperatívusban is, vagy győzelem. Ez a görög-bizánci kereszténységnél használatos. És hát, most a Krisztus Urunkról beszéltünk, Krisztusról is, Jézusról is, hát ott van a bárány. Az keresztelő Szent János azt mondta, nézzétek, itt az Isten bárány, ő az, aki elveszi a világ bűneit. Ugyanakkor ott szerepel a Jelenések könyvében is, mint a leölt és feltámadt bárány, aki egyedül képes a hétpecsétes könyvet fölnyitni. Ugye, tehát mert az atya mindent átadott ennek a báránynak, az ősöreg. Ott vannak az evangelistáknak a szimbólumai, Máté, Márk, Lukács, János, és ez érdekes, hogy az egyház keleti rész nem annyira foglalkozott vele, nem szívesen, de az egyháznak a nyugati része, tehát mi vagyunk, az igen, méghozzá Máté, ember vagy angyal, a Márké az oroszlán, a Lukácsé a tulok vagy bika, és a János a sas. És hogy ezek honnan jönnek? Hát Ezekiel proféta első fejezetéből, ezek az alakok, és a másik az Új Szövetség, a Jelenések könyve 4. fejezet, 6. és 8. versek közötti rész. Tehát ezek nagyon komoly megtalálhatóságok. Nagyon-nagyon sok templomban szerepelnek, hát szószékeken, freskókon, aztán valamikor Krisztus ábrázoló tárgyak 4 sarkánál. Következő. Szent Jeromos és Nagy Szent Gergely adta meg a ma ismert formát. Ember vagy angyal, Máté, Bika, Lukács, Oroszlán, Márk, Sas, János. És akkor a keresztelésnél magyarázták, hogy hát mit jelent, miért éppen ez a 4 élőlény van a 4 evangelistánál. És akkor az egyik az volt, egyik magyarázat, hogy az eszerint az ember a megtestesülésnek, a bika Krisztus áldozati halálának, az oroszlán a föltámadásnak, a sas a mennybe menetelnek képe. Másik értelmezés szerint az evangéliumok első fejezetei alapján, na most figyeljünk, ember vagy angyal Máté. Igen, mert hát ott van szó a gyermekség evangéliumról, ugye? Mert Krisztus emberi családfájával kezd. Igen, nagyon fontos, ugye ez a egyébként 42 nemzedék. Na most, a bika Lukács, mert az ószövetségi áldozatokról beszél. Igen, az ószövetségi áldozatokról beszél, de azt ószövetségi áldozatokat ugye már párhuzamba állíthatjuk azzal, hogy Krisztus is áldozatot hozott. Annak tényleg van ereje, és új és örökre szóló áldozat, igazi megváltást és bűnbocsánatot adott. Tehát látjuk, hogy gyermekkor szenvedés, ne hagyjuk ki Márkot, mert Márknál az oroszlán, igen, erre mindig figyeltem gyerekkoromban is, meg fiatalként is, hogy az oroszlánok lakóhelyén a pusztában keresztelő Jánossal kezd. Tehát ez is egy magyarázat, ugye? És valóban így van. A sas pedig János, mert a logoszról szóló sorai sasként szárnyaló. Igen, van egy összefoglaló, hogy lássuk ezt, Máté, az angyal vagy ember, mert ezzel kezdődik, tehát ő a nála található, meg az különösen. Márk Jézusnak a életéről beszél, Júda oroszlánja. Júda oroszlánja, tehát hogy ezzel azonosítja, hogy az ő Isten küldöttje, aki olyan, mint Júda oroszlánja, tehát az ószövetségi jövendőlés beteljesedése. Ezért oroszlán. Lukács a tulok, mert Jézusnak, ugye Jézus gyermekkora Máté, felnőttkora Márk, szenvedése és értünk meghozott áldozata Lukács, és feltámadása és mennybe menetele János. Tehát így áll össze a teljesség. Úgyhogy ez, hogyha ugyan szépen elmondjuk, meg bizonyos zarándoklatokon vagy kirándulásokon részt veszünk, akkor nagyon sok embernek tudunk segíteni. Csak egy példát mondok, mi Krisztussal kapcsolatban jelentek meg a nyugati egyházban az evangelista szimbólumok legkorábban Krisztussal kapcsolatban jelentek meg. Körülvesznek egy Krisztus szimbólumot Nápolyban, egy keresztelő kápolnában, és például Feldebrő altemplomában. Ez egy büszkeség.
A keresztény jelképekről Kormos Csaba gesztei plébánossal beszélgettünk. Bemutatták Egerben a Szépasszonyvölgy szabadtéri színpadának új logóját, weboldalát és minden idők legnagyobb szabású programját. Mirkóczki Ádám Eger polgármestere elmondta, jó kezekben van a Márai Központ működtetése. 3 éve az Agriafilm Kft. Üzemelteti a központot. A nyári programokról és a fejlesztésekről Berényi Tamás programiroda igazgatót kérdezzük.
Egerben a Szépasszonyvölgyi Szabadtéri Színpad igen színes programokkal várja idén nyáron a közönséget. Milyen jellegű programokkal készülnek?
Gyakorlatilag nem túlzás azt mondani, hogy minden jellegű programmal, hiszen odafigyeltünk, hogy a legkisebbektől, a gyerekkoncertektől kezdve legyen szimfonikus zenekar, legyenek rockkoncertek, jubileumi rockkoncertek lesznek, akkor ugye lesz kertmozivetítés, lesz Duma Színház, lesz operett, lesznek kisebb színdarabok, tehát tényleg minden műfajt próbálunk érinteni. Én úgy gondolom, hogy egy Eger méretű városban arra van szükség, hogy egy szabadtéri színpadon az egész város lakosságát kortól, nemtől, stílustól vagy érdeklődéstől tekintete mindenkit kiszolgáljunk.
Új logót készítettek, mit ábrázol ez a logó?
Ez gyakorlatilag a Szépasszonyvölgy logóját terveztük meg, ezt fogjuk használni a dekorációkon, a reklámokon, és úgy érezzük, hogy mi vagyunk ugye az EGRI programok origója, amit szám szerint gyakorlatilag igazol az, hogy a 40 program, amit itt megtartunk a szezonban, az mindentől több, mint ami máshol zajlik. Ennek ellenére nyilván nagyon színes programok lesznek a dobótéren is, és maga a logó az egy fiatalos, könnyed, feszes formákkal kialakított, mellette egy kicsi ikon, ami nyilván a borra és a Szépasszonyvölgyi pincé értékre utal, ugyanis a célunk az nem csak az, hogy hozzánk jöjjenek el mind a helyiek, mint a turisták, hanem töltsenek el egy teljes estét, akár üljenek be egy borkóstolóra előtte, akár egy vacsorára, és maga ez a bor negyed, ami itt van, ez gyakorlatilag tényleg minél hosszabb ideig ki tudja szolgálni a helyieket, turistákat, ne csak az legyen, hogy bejönnek egy 90 perces koncertre, és már is távoznak.
És egy új honlapot is indítanak?
Így van, szépasszonyvölgy.com honlapot indítjuk most, ahova föltesszük értelmszerűen a saját programjainkat, és kiegészítjük pont ezért, amit az előbb említettem, éttermekkel, szálláshelyekkel, borászatokkal. Egy átfogó weboldal lesz a Szépasszonyvölgyről.
A sajtótájékoztatón azt is említett, hogy némi fejlesztést terveznek még ide a szabadtéri színpadhoz. Mik vannak a tarsolyban?
Így van, évről évre folyamatosan fejlesztjük. Az egyik fontos célkitűzésem ez a szürke, unalmas betonkocka, ahogy ugye meg lett valósítva még az évekkel ezelőtt, ez eltűnjön, és egy színes fényekkel, fényfüzérekkel egy izgalmas közösségi térre alakuljon át. Én úgy gondolom, hogy ezt, ahogy most itt szétnézünk, már sikerült azért nagyjából megvalósítani, de még próbáljuk fokozni. És a lehetőségünk ugye kevesek, hiszen be vagyunk zárva egy kicsi térre, viszont a nézőtér jobb és bal oldalán van még pár négyzetméterünk, hogy kialakítsunk teraszokat, úgyhogy ezt álló helyekkel egy kicsit lépcsőzetes formában próbáljuk megvalósítani, hogy még több ember, akár még nagyobb közönség tudja élvezni itt a produkciókat.
A Neoton Família sztárjai szeptember 6-án adnak koncertet a Szépasszonyvölgy szabadtéri színpadán. Csepregi Évát, a Neoton Família énekesét kérdezzük.
A Neoton Família sztárjai Egerben újra fellépnek itt a Máraiban. Mivel készülnek erre a fellépésre?
Hát a mi zenekarunk az gyakorlatilag mindig egyfajta best of-ot játszik. Úgy gondoltuk, hogy egy-egy dal kivételével azért a nagy slágereket fogjuk ide is elhozni. Ugyanakkor tényleg mindig egy ilyen misszió, hogy beemeljünk egy-két olyan dalt a műsorba, ami a régi időket idézi. Most is van egy például, ami történetesen az én anyukámnak volt a kedvenc dala. Ez az Egyszer megértelek című dal, ami egy ilyen, olyan, mint egy mantra, ami annak idején a 81-2-ben született, és ugye arról szól, hogy csak menjünk előre, és legyünk híresek, és tegyünk ezért a világért. Ugye az van benne, hogy én a földön ismeretlen nem maradok, tehát ezt olyan jó volt akkor énekelni, és hát ezt most is beemeltük a műsorba. Egy kicsit más lesz a látvány, mert más animációk lesznek, lesz egy jó pofa, ugye most a 220 felettel indulunk, és a Szújó Zoli konferál be minket a Letfalról. Lesz egy teljesen új dobszóló, ugye a Dávid fiamnak mindig van egy ilyen halftime show-ja, és az is egy ilyen megújult. Úgyhogy én azt hiszem, hogy a közönség azért tényleg a nagy slágereket várja, és ezt meg is kapja itt Egerben.
Ki szokott a közönségetek lenni inkább a mi generációnk?
Nagyon vegyes, és én azt hiszem, hogy ezt sokan mondják így magukról a retro világból, hogy mennyire érdekes, hogy a fiatalok is szívesen nézik, hallgatják a zenét. Szerintem nagyon sokan jönnek Dávid miatt, mert ő azért elég sikeres lett itt a YouTube-on, meg ilyen helyeken, tehát szeretik őt is a fiatalok. Aztán nagyon sok olyan régi rajongó van, aki a gyerekét is hozza, és megismertette ugye a Neoton dalokat velük, és megszeretette. Ilyen is van, és hát olyan is, aki mondjuk tényleg idősebb, és szeretné megint átélni azt, hogy holnap hajnalig, vagy I love you. Úgyhogy én azt hiszem, hogy vegyes a közönségünk.
A színpadon a ti szerepléseteket, hangulatotokat mennyire befolyásolja a közönség hangulata?
Hát igen, ez egy érdekes kérdés, mert ugye van egy kommunikáció azért a közönség között, illetve a közönség és a zenekar között, és ez így is van rendjén, hiszen annyira más a színház, meg a popzene, vagy a színpadon lévő zene, hogy ugye ott nagyon fontos, hogy valahogy együtt lélegezzünk a közönséggel. Ugyanakkor meg mindig azt tanultuk, a régi menedzserünk azt mondta, hogy nekünk mindenképpen kell hozni a formánkat. Most ki tudja, hogy most itt tényleg milyen idő lesz. Egy kicsit esik az eső, vagy valami, bármi, és akkor a közönségnek esetleg nem lesz olyan kedve. Tehát nem lehet igazából úgy átvenni a közönség ritmusát, hogy az a produkciónak a rovására menjen. Tehát van, amelyik közönség később melegedik bele, van, amelyik már rögtön bemelegszik, úgyhogy nekünk mindig ugyanazt a formát kell hozni, és akkor meg lesz a siker.
Egy-egy nagy koncert előtt mennyit kell gyakorolnotok?
Hát most azért mielőtt elindult így a nyári turnénk, akkor azért próbáltunk sokat, megnéztük tényleg, hogy milyen a látvány, lett egy nagy átrendeződés, ami a technikai személyzetet illeti, úgyhogy új emberekkel dolgozunk, és hát ezt nagyon keményen ki kellett próbálnunk, de most már nem próbálunk, most már szinte minden héten van 2-3 koncert, vagy ugye, hogyha az én fellépéseimet nézzük, akkor talán még több is, tehát nekünk a próba, az, hogy úgy mondjam, az nem hiányzik, inkább ez a rutin, ez nagyon jó, hogy így belendültünk, és most már úgy mindenki megtalálta a helyét a színpadon.
A nyáron 4 este is szórakozhat a közönség Egerben a Lilium produkció darabjain. Tallós Ritát, a Lilium produkció művészeti vezetőjét, színészt, rendezőt kérdezzük.
Egerbe, a Szépasszonyvölgybe, a Márai Szabadtéri színpadra milyen rendezvényekkel, produkciókkal érkeznek?
Tavaly már voltunk itt egyszer az Anyatigrisekkel, full ház volt, tehát volt, akit nem is tudtak leültetni, úgyhogy Anyatigriseket augusztusban újra játsszuk. De jövünk az Öreglányokkal júniusban, és az új darabbal, a Hőhullámmal, amit kétszer is eljátszunk, tehát 4 alkalommal jövünk ebbe a szép városba újra. Úgyhogy remélem, hogy ugyanolyan teltházzal és ugyanolyan szeretettel fognak fogadni, hiszen mi szórakoztatunk, és a Lilium Produkció Női Színház a közönségért van, azért, hogy jól érezze magát a közönség, de azért van mondani való is, mert úgy gondolom, hogy ez a női színház olyan tabukat döntöget, hogy megnyugtatja, föllélegeznek a nők, sőt még a férfiak is, mert megértik, hogy nem csak az ő feleségük bizonyos rossz helyzetekben, nem csak az ő feleségük viselkedik úgy, hanem ez egy természetes dolog. Tehát a segítség, úgy gondolom, a partner kapcsolatban nagyon fontos, és az, hogy a nők sem zárkozzanak el ettől. Úgyhogy mi segítünk is, és legfőképp nagyon szórakoztatunk.
És nem csak nőket várnak.
Ez így van. Úgy gondolom tényleg, hogy a társak, apukák, férjek is nagyon élvezik, és nagyon szerették az előadást. A Hőhullámról meg pláne ez a véleményem, hiszen van benne Szőke Zoltán, aki, mint férfi, a férfiakhoz szól, és elmagyarázza nekik, hogy miért is a nők, miért is Isten nők, és bizonyos helyzetekben miért kell rájuk vigyázni, és hogy kell őket megérteni, és próbálja feldolgozni azt, mint férfi, hogy milyen nehéz is a nőkkel bizonyos helyzetekben, de hát akkor is ők a legfontosabbak.
Még 2022-ben fogalmazódott meg az a javaslat Egerben, a Hajdúhegyen élőkben, hogy jó lenne egy pihenő sportpark, ahol a nagyobb gyermekek is játszhatnak a kisebbekkel együtt. Még az elmúlt évben elkészült a terep rendezése az Ekvi területén lévő zöld területnek, mondta el Orosz Ibolya önkormányzati képviselő, hozzátette. Akkor még csak néhány pihenőpadot és egy tégbólasztalt sikerült felállítani. Viszont elindult egy pályázat a Városi Sportiskola jóvoltából, így mára már úgynevezett erősítő eszközöket a nagyobbaknak, a kisebbeknek pedig egy komplett mászó eszközt csúszdával is kihelyeztek. A közösségi park minden nap 9 órától 20 óráig tart nyitva.
Egerben a Rózsa Károly utca végén, az Ekvi területén átadtak egy sport- és szabadidő parkot. Mi ennek az előzménye, hogy ezt kialakították itt?
Minden egyes alkalommal azokat a feladatokat igyekszem végrehajtani, amelyeket a körzet lakóitól kapok. A kampány során is ez így volt, nem voltak üres ígéreteim, mindig elmondtam, akár polgármester jelöltként, akár képviselőjelöltként, hogy mit szeretnék, milyen javaslatot kaptam, és azt is elmondtam, hogy miből, hogyan és kivel tudom ezeket a feladatokat elvégezni. Így történt ez a sportpark esetében is. Még 2022-ben fogalmazták meg a lakók, hogy a pici játszótér mellett milyen jó lenne egy olyan közösségi kis park, ahol nem csak a pici gyerekek, de akár a nagyobb tesó is játszhat. Így született meg az ötlet, tavaly elkezdődött a terület rendezése, padok kerültek ki, sőt faültetés is történt, nagyon szépen állnak ezek a fák, és az idén pedig megvalósult ez a kis közösségi park, sportelemeket helyeztek el, illetve egy kisebb gyerekeknek való eszközt, de van tégbólasztal, tehát kicsik, nagyok, szülők együtt, közösen tudnak akár sportolni, pihenni, kikapcsolódni.
Egy körbe kerített területen, egy biztonságos területen állunk most. Milyen feltételekkel használhatják ezt az egriek?
Reggel 9-től este 8 óráig tudják használni ezt a területet. Tehát ez egy zárt játszótér, de a kapu ebben az időtartamban nyitva lesz, és nem csak a hajdúhegyiek, de a városból bárki használhatja ezt a kis parkot.
Mennyibe került ez a beruházás?
Az úgynevezett képviselői körzeti alapból az elmúlt évben kb. 2 millió 800 ezer forintot biztosítottam a terület rendezésére, kiegyenlítésére, faültetésére, padok elhelyezésére, a kerítés felállítására. A Városi Sportiskola pedig eredményesen pályázott a sporteszközök és a játszótéri eszközök felállítására, tehát ez egy hármas együttműködés, hát és természetesen a lakókat nem szeretném kihagyni, hisz az eredeti javaslat tőlük származott, tehát így négyen együtt közösen valósítottuk meg ezt a kis pihenőparkot.
De itt mellettünk az Ekvi területén egy sportpálya is látható, ezt is használhatják ezen túl az egriek.
Igen, egy egyszeri regisztrációt követően minden regisztráló kap egy plastikkártyát, és használhatja a kosárlabdapályát, illetve a kézilabdapályát. Ez kiváló lehetőség családoknak, baráti társaságoknak, és nem csak a Hajdúhegyről, hanem a város egész területéről. A futókör is mindenki által használható, ez egy kiváló salakos pálya, nagyon sokan használják, és én buzdítok arra mindenkit, hogy a jövőben is fussanak itt.
In the sky, you'll get by if you smile through your pain and sorrow. Smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness, hide every trace of sadness. All the words here may be ever so near. That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll
see that life is still worthwhile if you just
készült a Maklári Homok utca kereszteződésében kialakított új gyalogátkelőhely. A részletekről Farkas Attilát, Eger alpolgármesterét, a körzet önkormányzati képviselőjét hallják.
Egy olyan újabb fejlesztés valósult meg a városban, ami hosszú évek óta indokolt és szükséges volt. Emellett a Maklári úton közlekedők is több alkalommal keresték az önkormányzat azzal kapcsolatban, hogy szükséges lenne azon területen egy gyalogátkelő helyet kialakítani. Ugye a Homok-Maklári kereszteződésében megvalósuló gyalogátkelő tervezése a kertészúti projektnek a része volt, azonban az akkori kivitelezés során ez nem valósult meg. Most szükséges volt a terveket felülvizsgálni, illetve az új szabályozás miatt a világítást és a mozgássérültek számára a kivitelezés során ugye a terveket aktualizálni, ugye ez elkészült, és így tudott megvalósulni teljes egészében önkormányzati forrásból ez a beruházás. Na, az önkormányzat elkötelezett egyébként a gyalogos közlekedés biztonságosabbá tételéért. Az elmúlt két évben 5 gyalogátkelőhelyet építettünk a városban, illetve 2 újnak a tervei a napokban készültek el. A kivitelezés itt is hamarosan el fog indulni. Az egyik a Csiky Sándor utcán lesz a Bitlis Múzeumnál, a másik pedig a Szalapart utcán.
Kedves hallgatóink, műsorunk készült a Médiatanács támogatásával a Magyar